Az evangelizáció egy újabb cselekmény, vagy talán azt kellene mondanunk, hogy megbízatás. Rengeteg embert vernek agyon a cselekvésre összpontosító, nagy missziós parancsról szóló prédikációkkal. De a Máté 13.39 azt mondja, hogy nem is én vagyok az arató, hanem az angyalok. Kidobhatom a hálómat egész éjjel, de ha az Úr nem hozza a halat, csak az időmet vesztegetem. Életemnek ebben a szakaszában, hát jóval több, mint 100 000 lelket vezettem az Úrhoz. Jövőre ez a szám várhatóan megduplázódik, vagy megháromszorozódik. De úgy találom, hogy ez akkor a legkönnyebb, amikor nem veszek tudomást a kötelességről vagy a nyomásról. Ritkán gondolok az evangelizációra. Csak Isten jelenlétére koncentrálok, és ez könnyű melléktermékként történik. Nem azt mondom, hogy ne legyünk tisztában az aktuális feladattal, vagy ne vegyünk benne részt aktívan. De Isten nyitja meg az ajtókat, és begyorsít engem, hogy mikor menjek át rajtuk. Tulajdonképpen ő munkálkodik rajtam keresztül, ezért valójában szórakoztató és könnyű. Az apostolok cselekedetei 2-ben a bor kiöntése az ő dicsőséges jelenléte hozta meg a 3000 lélekből álló aratást pünköskor. Mi az eredményeket akartuk, de megkerültük a személy. Isten nem munkásokat keres, ő szerelmeseket keres. És a szerelmesek ezekben a napokban túl fognak tenni a munkásokon. A radikális szerelmesek látni fogják az aratás dicsőségének túláradását, és ez teljesen erőfeszítés nélkül fog történni. Csak megjelensz majd valahol túlcsordulva az ő szellemétől, és az angyalok megcsinálják a dolgokat. Mint minden ilyen cselekményben, itt is van egy kulcsfontosságú összetevő, ami segít távol tartani a vallást, a szórakozást. A vallás természeténél fogva komoly figyelmet követel. Ez a játék jelenség. Kapon írja. Mert ha bár közhely, hogy semmi, ami szórakoztató, nem végezhető el bizonyos fokú fegyelem nélkül, gyakorlatilag örök igazság, hogy semmi, ami fegyelmet követel, nem tartható fenn nagyon sokáig, vagy nagyon jól, ha nem szórakoztató. Sola fide. Eddig sokat beszéltünk a sola fide egyedül hit által igaz doktrináról. A hit a hozzáférésed a dicsőség birodalmához. A hit a misztikus egyesülések köteléke. Mi a hit? Azt jelenti, hogy hinni vagy bízni. Gondolkodtál már azon, hogy mi az elsődleges feladatod keresztényként? Eddig elég sokat beszéltünk a holt cselekedetekről, ezért újra el kell ismételnem neked, hogy mi az igazi munka, amit Isten kíván. Jézus azt mondta neki, ez az egyetlen munka, amit Isten akart tőlete. Higgyetek abban, akit elküldött. János 6.29. Egy lelki pásztor, aki frusztrált George-ban van a profitikus tanító Krisztus befejezett művéhez való állandó ragaszkodása, egyszer dühösen odament hozzá, és megkérdezte. Mit vársz tőlünk, mit tegyünk? Csak üljünk és higgyünk? Nos, valójában még ezt sem tudod megtenni. A legőrültebb dolog az evangéliummal kapcsolatban ez. Lehetetlen hinni benne. Az evangélium egyszerűen túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Ha a hallott üzenet nem túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg nem az. Az evangélium túl könnyű, túl csodálatos, túl rendkívüli, túl botrányosan jó ahhoz, hogy igaz legyen. És ezért saját magadtól nem tudod elővarázsolni ezt a művet. Nem tudod magadat rávenni, hogy elhidd az evangéliumot. Lehetetlen, hogy hitet pumpálj magadba. Nem tudod megteremteni. Nem számít, milyen hangosan kiabálsz, milyen hosszan böjtölsz, vagy milyen buzgón kiáltott hiszed. Akkor se tudsz egy gram hitet sem felmutatni, ha itt csak egy módon jön, kegyelemből. Abszolút az Isten ajándéka az, hogy képes vagy hinni. Csodálatos kegyelem. Azoknak az embereknek, akik az elmúlt fél évszázadban virágzó, hitszava mozgalomhoz tartoznak, valóban van miért hálásnak lenniük. Egyre több és több kinyilatkoztatásra van szükségünk a hitről. Azonban soha nem akartunk belecsúszni abba a viszályba, ami abban a mozgalomban néhány ember sújtott. Sok ember a végére már azzal küzd, hogy valahogy kizadja magából a hitet, belsőleg megfeszülve próbálkoznak, csak próbálkoznak és újra próbálkoznak hinni. A hit egy megfoghatatlan céllá válik, amit az emberek csak nyomnak és nyomnak, hogy elérjék. A hitet nem lehet emberi akaraterővel elővarázsolni. Sok minden, amit az emberek hitnek neveznek, valójában csak a saját hajtatatlan elszántságú. A saját aggodalmaddal, akarásoddal és küzdelmeddel nem tudsz egy hajszálat sem kineveszteni a fejeden, vagy még egy nappal meghosszabbítani az életedet. A hit több, mint egy szubstancia. A hit egy személy. Az ő neve Mr. Hit. Jézus maga a hit. Most szabadságot hirdetek neked, hogy megnyugodj. Merülj el a bizalomban. Hogyan higgyek? A hit íze nem a veszekedés és a vitatkozás, a hit íze a nyugalom. A zsidókhoz írt levél 3. és 4. fejezetében Pál azt állítja, hogy Izrael fiai engedetlenségük miatt nem nyitottak be az ígéret földjére. Emlékszel, mi volt ez az engedetlenség? Véletlenül megettek egy disznót, túl sokat panaszkodtak a fülre és a mannára. Az engedetlenségüknek semmi köze nem volt az aranybólyukhoz vagy a disznósütéshez. A hitetlenségük miatt nem léptek be a földre. A hit követelményével szemben voltak engedetlenek. De ezután Pál egy mélyreható szakaszra tér át. Azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy ne legyetek olyanok, mint azok a hitetlen izraeliták. Vigyázzatok, hogy nem mulasszátok el az önnyugalmába való belépés. Zsidók 4:1. A nyugalom közvetlenül összefügg azzal, hogy hiszel. Az első számú munkád az, hogy megpihenj és bízz az Úrban. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, akárcsak neki, de az üzenet, amelyet hallotta, nem volt számukra értékes, mert akik hallották, nem kapcsolódtak hozzá hittel. Most pedig mi, akik hittünk, belépünk abban a nyugalomban. Zsidók 4:2-3. Hogyan hirdették az izraelitáknak az evangéliumot? Ez több ezer évvel Krisztus születése előtt történt. Az ígéret földje Krisztus előképe és árnyéka volt, de túl szépnek tűnt ahhoz, hogy igaz legyen, hogy az övék legyen. Túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, hogy Isten egész önmagát ingyenes ajándékként neked adta. Engedd meg neki, hogy elárasztom téged ezzel a kínálkoztatással. Így adatik át neked a hit azáltal, hogy hallod ezt az igét. A hit tehát hallásból származik, vagyis a Krisztusról szóló jó hír hallásából. Róma 10:17. Jézus azt is mondta, már tiszták vagytok az ige miatt, amelyet én mondtam nektek. János 15:3. Ennek a jó hírnek a hallásra beindítja az élőnyességébe vetett hitet. Legyen Krisztus keresztjének a középponti helye az egyre nagyobb hitet állandó forrása. Engedd, hogy az ezen az oldalon található szavak hitet öntsenek beléd. Az evangéliumot nyomos okkal nevezték eredetileg jó hírnek. Ez olyas valami volt, aminek az emberek részesei akartak lenni. Nem csak egy erkölcsi klubba való beavatás, vagy egy etikafejlesztő közösségi foglalkozás. Isten ments! Ez teljes egyesülés egy örökké dicsőséges, boldog Istennel. Megpihenés abban a valóságban, hogy a háborúskodás, a viszály és a sötétség már a múlté. Az akarat bálványa. Ismétlem, a hit íze a nyugalom, nem az akaraterő. Ez volt Luther Márton egyik központi egész életre szóló üzenete. A Szolgai Akarat című könyve a reformáció egyik sarokköve volt. Az összes nagy reformátor, Calvin, Zwingli, stb. Egyetértett vele az akarat bálványa elleni harcban. Az ember szabad akarata romantikus gondolatnak hangzik, mert szeretjük a szabadság fogalmát. Amikor a szabad akaratra gondolunk, a rettenthetetlen és a függetlenség napja filmek jutnak az eszünkbe, és a világos réteken való szaladgálás. De az úgynevezett szabad akarat nem annyira földfelett rekkedő dolog. Az emberi akarat az egyház egyik legnagyobb bálványa. Az akarat erőt táplálja a vallást. Az izraeliták mindegyike Istentől leválasztva egy független akaratot gyakorolt, és ebben bele is haltak a sivatagban. Igen, van emberi akaratod, de az ő rajta kívül állva nem szabad. Nem tudsz magad erejéből Isten fiává lenni. Amikor újjászülettél, a fiának születtél. Nem te választottad őt, hanem ő választott téged. Ugyanabban az értelemben arra sem vagy képes, hogy magadtól felkapaszkodj a királyság csodáiba, vagy a misztikus erő megnyilvánulásokba. Mindez a kegyelem ránk árasztott ajándéka. Isten gyermekei azok, akik nem vérből, nem a test akaratából, nem is emberi akaratból, hanem Istentől születtek. János 1.13. Saját akaratából szült minket az igazság igéje által, hogy teremtményének elsőszülöttei legyünk. Jakab 1.18. Ha igazán technikailag akarsz belemenni a dologba, miért csak nem is a te Krisztus melletti döntése, hanem az ő melletted való döntése miatt lettél megmentve. Már a világ teremtése előtt az ő szívében és képzeletében voltál. Ő a bárány, aki a világ megalapítása óta megöletett. Áldott legyen a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban, aszerint, ahogyan kiválasztott minket ő benne a világ alapítása előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte a szeretetben. Előre arra rendelt minket, hogy Jézus Krisztus által gyermekeivé fogadjon, az ő akaratának tetszés szerint, az ő kegyelme dicsőségének dicséretére, amelyel elfogadott minket a szeretett személyben. Megismertetvén velünk az ő akaratának misztériumát, az ő jóságos tetszése szerint, amelyet ő maga eltervezett magában, akiben mi is örökséget nyertünk, mivel eleve elrendeltettünk annak szándéka szerint, aki minden dolgot az ő saját akaratának terve szerint cselekszik. Efezus 1.3. 6.9. Nos, amikor a fenti részt olvasom, egy ottányit sem látom benne a saját akaratomat. Az egész az ő előre elhatározásáról, az ő akaratáról és az ő megvalósításáról szól. Ha egyáltalán létezik az úgynevezett szabad akarat, ki akarná azt? Mit fogsz választani Istenem kívül? Teljesen beoltattál az ő akaratába. Most már az ő szelleme birtokol téged és rendelkezik fölötted. Pál úgy nevezte magát, hogy Daulos, azaz rabszolga, valójában a szeretet rabszolgája volt. Isten szeretette uralta és kormányozta őt. Ismétlem, magában való akarat nélkül létezünk, de az akaratunk mindig annak az entitásnak van alárendelve, amely bennünk helyet foglalt. Új teremtésként, mondja Norman Grab, Isten megváltoztatja a kívánságunkat, és azt az akarat spontán módon követi. Ha egyszer Isten megragadta akaratunkat azzal, hogy Krisztuson keresztül magához vonzott minket, akkor ő az, aki bennünk akar és cselekszik az ő jóságos tetszése szerint. Félelmetes dolog lenne a saját előfeszítéseinkben bízni. Strasbourgon egy ragyogó kijelentést ad nekünk. Én eljutok Luther Mártoni abban az erős állításában, ahol azt mondja, ha valaki az üdvössége még a legcsekélyebb mértékben is az ember szabad akaratának tulajdonítja, az semmit sem tud a kegyelemről, és nem ismerte meg helyesen Jézus Krisztust. Kemény érzésnek tűnhet, de aki a lelke mélyén azt hiszi, hogy az ember a saját szabad akaratából fordul Istenhez, azt nem az Isten taníthatta neki, mert ez az egyik első alapelv, amit Isten megtanít nekünk már az elején, hogy nincsen sem akaratunk, sem erő, hanem ő adja mindkettőt, hogy ő az alfa és omega az emberek üdvözítésében. Szuverén egyesülés. Nem az akarat előtt mentett meg, vagy választott ki téged. Az üdvösséget sem tartott fenn az akarat által. Az akarattal erényt vagy természetfeletti képességet sem szerzel. Sosem dicsekedtetünk önmagunkkal. Pál a Róma 9-ben említést tesz Jákobból és Ézsauról, megjegyezve, hogy Isten már a születésük előtt előre meghatározta az útjukat. Mielőtt a gyermekek létrejöttek volna, vagy bármi jót tettek volna, vagy rosszat, hogy Isten szándéka és kiválasztása megvalósuljon, nem cselekedetek által, hanem azáltal, akinek ez a szándéka. Róma 9.11. Isten nem azért választotta ki csak Jákobort, mert ő jó volt, és Ézsau pedig rossz. Jákob ugyanolyan bűnös és bukott volt, mint Ézsau, mindketten Ádám fiai voltak. Jákob neve még cselszövő gazember csalót is jelentett. Nem Jákob birkózásán volt, hogy eljutott az ígéret földjére, hanem amikor lefeküdt és megfientette a fejét, Isten valóban megjelent, és azt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak és Izsáknak az Istene. Neked és utódainak adom azt a földet, amelyen fekszel. 1 Mózes 28.13. Nem azt a földet, amelyen lábán alatt rabszolga munkákban dolgozott. Nem azt a földet, amelyen birkózott. Nem az a föld volt az, amelyen feküdt. Jákob nem a saját fáradozásaiba bújt bele, hanem a bátyja ruháiba. Jákobot szerették, mert Isten úgy döntött, hogy szereti őt. Ennyi az egész. Nekünk is úgy kell birkoznunk az áldásért, mint Jákobnak. Jézus valóban azt mondta, hogy az erőszakosokkal erőszakkal veszik el a királyságot, de csak egy király volt elég erőszakos ahhoz, hogy ezt elérje. Nem háborúskodással, hanem örökléssel jut be. Az emberek nem szeretnek ezen a gondolatmeneten végighaladni, mert az emberi akarat felett álló isteni szuverenitás mindenféle kérdést vet fel a gonosz eredetéről, a kálvinizmus kontra, arminiánizmus viszonylatában, stb. Ezek olyanok, mint a teológiai kutyák keregetnék a saját falkukat, és nem ez az én szándékom. Erről a vitáról C.S. Lewis azt mondta, gyanítom, hogy ez valójában egy értelmetlen kérdés. Nem az a célunk, hogy analitikus önvizsgálatra készítsen bennünket azzal kapcsolatban, hogy kinek az akarata ez, és kinek az akarata az. Mi az Istené? Kontra mi az enyém? Nincs többi elválasztottság, egységben vagy ő vele. De végül is mindenkinek meg kell tanulnia megnyugodni Isten szuverenitásában, és nem félni tőle. John Piper azt mondja, az nem fog segíteni, ha Isten egyszerre jóságos és tehetetlen, csak az fog segíteni, ha Isten egyszerre jóságos és szuverén. C.S. Lewis nagyszerűen össze tudott foglalni néhány egyébként látszólag ellentmondásosnak tűnő dolgokat. A legjobb megoldásnak azt látom, ha a kálvinista szemléletet képviselem a saját erényeime és más emberek rosszasságát illetően, a másik szemléletet pedig a saját rosszasságaimra és mások erényeire alkalmazom. De noha sok minden elgondolkodható, még sincs miért aggódni. A Szentírásból világosan kiderül, hogy bármilyen értelemben is igaz a páli tanítás, semmilyen értelemben nem igaz az, ami látszólagos ellentétét kizárja. Tudjátok, mit mondott Luther? Kételkedsz abban, hogy kiválasztott lennél? Akkor mondd el az imáidat, és arra a következtetésre juthatsz, hogy az vagy. Egyesek úgy gondolják, hogy Isten szuverenitásának túlhangsúlyozása és az emberi akarat lekicsinylése Isten teszi felelőssé a rosszért. Nyugodj meg ebben, Isten szuverén, de jóságos is. Ahelyett, hogy őt hibáztatnánk a betegségekért és a megpróbáltatásokért, higgyük el neki, hogy ő a gyógyulást és a szabadulást kívánja. Ő nem beszennyezi a vizedet, hanem szuverenitásában borrá változtatja azt. Mások attól tartanak, hogy a túlságosan a kiválasztottság teológiájára támaszkodunk, és tagadjuk, hogy az ember képes az akaratával Istent választani, akkor ugyanúgy őt hibáztatjuk, amiért egyeseket kárhozatra rendelt. Egyesek úgy érzi, hogy csak úgy tudjuk elkerülni ezt a dilemmát, hogy a himbi-limbi univerzalizmus felé menekülnek ki belőle. Az univerzalisták hiszi, hogy Jézus mindenkiért meghal, és akár elfogadják őt, akár nem, mindenki a mennybe jut. Nekem Robert Capon álláspontja tetszik erről a kérdésről. Univerzalista is vagyok, meg nem is. Az vagyok, ha arról beszélünk, hogy mit tett Isten Krisztusban a világ megmentéséért. Isten bárája nem csak egyesek bűneit vette el, csak a jókét, vagy az ővele együttműködőkét, vagy a kiválasztott kedvesekét, akiknek sikerül összeszedniük magukat, és tökéletes teljes anyaként halnak meg. Ő a világ bűneit vette el, a világban lévő legutolsó lényig mindenkiért, és belevetette azokat Jézus halálának fekete lyukába. A kereszten örökre elhallgattatta a bűntudatot, nincs tehát most már semmi kárhoztatás. Minden ember, minden időben és minden helyen ingyen hazatalált, akár tudja, akár nem, akár érzi, akár nem, akár hiszi, akár nem. De én nem vagyok univerzalista, ha arról beszélünk, hogy az emberek mit tehetnek ezen isteni kegyelem boldogító ajándékának elfogadásával kapcsolatban. Teljes komolysággal veszem mindazt, amit Jézus a pokolról mondott, beleértve az örök kínokat is, amit az ő felénk táplált odaadásának ilyen ostoba elutasításra kell, hogy maga után vonjon. Minden teológusnak, aki a Szentírást Isten igényének tekinti, elkerülhetetlenül be kell iktatni a munkájába egy traktátust a pokolról. De én nem fogom, mert Jézus sem tette. A poklot a kegyelem területén kívülre helyezi. A kegyelem örökké szuverén, még Jézus ítéletről szóló példázataiban is. Egyesült létezés. Amikor először pillantottál Krisztusra hittel, megálltad azt, hogy minden gonoszságodat elvette. Épp úgy az izraelitáknak is megparancsolták a pusztában, hogy nézzenek fel a poznán lévő kígyóra, és akkor minden betegségük és gyengeségük azonnal eltűnt. Mózes nem azt mondta neki, hogy szívják ki a mérgetes sebeikből, vagy hogy szívják ki egymás sebeiből, csak pillantsanak fel a fára. Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. János 3.14. A héten nem kényszerítheted magadat. Nem tudod erőszakkal megtartani a kereszténységedet. Egy kutya sem kényszeríti magát arra, hogy kutya legyen. Egy fa sem kényszeríti magát arra, hogy fa legyen. A szentség az, aki vagy. Az egyesülés a te lényed eszenciája. Egyetlen pillantásra átalakultál. Isten gyermeke vagy. Ez könnyedén megy. Isten fent ülve a mennyben nem erőlteti magát arra, hogy Isten legyen. Istennek kell lennem. Istennek kell lennem. Istennek kell lennem. A Montgomery új szövetség így beszél Jézusról, aki bár kezdettől fogva Isten természetével rendelkezett, nem tartotta az Istennel való egyenlőséget olyas valaminek, amit erőnek erejével meg kell tartania. Filippi 2.5-6. Jézus nem erőlteti magát arra, hogy Isten legyen, ő egyszerűen csak az. Éltél már félelemben, hogy meg kell tartanod magad, vagy valahogyan azon kell dolgoznod, hogy megőrizd az Istenben való identitásodat? Arra bátorítanára, hogy bízd őre a spiritualitásod kormánykerekét, ahogy a Krisztussal való egyesülésedet nem vagy képes kijelöltetni magadból, úgy elveszíteni sem tudod. A helyettesítő. A galatai varázslás arra készített, hogy te újra valósítsd meg azt, amit Krisztus egyszer már elvészett. De azt is túlhangsúlyozza, hogy vagy segítened kell Krisztusnak, vagy példaképként kell utánoznod őt. Jézus nem azért jött, hogy a példaképed legyen, ő azért jött, hogy a helyettesítőd legyen. Néhány évtizeddel ezelőtt divat volt a keresztények között VVJD karkötőt viselni azzal a kérdéssel, hogy mit tenne Jézus. Ezt a kérdést most megválaszolhatom neked. Így nem kell többi a karkötőt viselned, Jézus azt tenni, amit te soha nem tudtál megtenni. A különböző vallások Jézus elkölcsi tanítónak, vezetőnek, prófétának, vagy csodatevőnek tekintik, akit követned kellene. De ő nem egy formulát, hogy egy modellt hozott, amit megismételhetnél. Ő belépett a helyedre, hogy az a golyó őt találja, amit rád lőttek ki. Ő a te lényeddé változott, és ezáltal ő mintegy a te lényedként halt meg. Charles Spurgeon írja. A kegyelemne ez a képviselésben és helyettesítésben megnyilvánul a műve az, ami Justinus véltanút arra készítette, hogy felkiáltson. Ó áldott változás, ó édes átalakulás! Ez mondom üdvösségünk evangéliumának alapja, és erős hittel és elragadtatott örömmel kell fogadnunk. A szentek mindenütt tökéletesen egyek Jézussal. Az egymódos négyes szerint az első gyerme, aki Ádámtól és Évától született, Káin volt, aztán következett Ábel. De miután Káin megölte a testvérét, Ádámnak és Évának született egy harmadik fia, akit Szetnek hívtak. Szet azt jelenti, hogy helyettesítő. Ő volt a helyettesítő fiú. Ő profétált egy eljövendő fiúról. Jézus Szet vérvonalából származott. Bár időnként megengedheti neked Krisztus, hogy közösséget vállalj az ő szenvedéseivel, de ne tekintsd azokat olyasminek, ami utánoznod kellene. Ő szenvedett, érted? Fogadd el alázattal, és ismerd el, hogy szükséged van arra, hogy Jézus mindenben a helyettesítődé váljon. Ő bűnélet, hogy te szent lehess. Ő megtöretett, hogy te egész lehess. Ő a fájdalmak férfia lett, hogy neked örömöd lehessen. Őt a te gonoszságodért zúzták össze. Ő bőtölt, hogy te lakomázhass. Az ő sebei által gyógyultál meg. Elviselte a szegénységet, hogy te igazságosan bővölködhess. Árvának érezte magát, hogy te mindegy fiaként örökbe legyél fogadva. Kezdjünk úgy tekinteni őre, mint aki nem annyira tanító vagy elkölcsi útmutató, hanem mind aki belépve a helyünkre átvette azt. A keresztény életet úgy képzeltük el, mint Krisztus utánzását. Ez nem Krisztus utánzása, ez részesülés Krisztusban, mondta F. H. Hagar, mert Krisztus részeseivé lettünk. A törvény vádlás alá helyezett minket, de Krisztus elvette ezt a vádlást, helyet cserélt velünk. Ő maga is alávetette magát ennek a vádlásnak. Galata 3.13. Ő akkor dicsőj meg a legjobban, ha elfogadott, amit értetted. Ő nem azt mondta, ez az új szövetség kell helyed, de most menj, és még néhány szőlőt te is préselj ki. Egyszerűen azt mondta, igyatok belőle mindnyájan. Máté 26-27-28. A te munkaköri leírásod nem annyira segítő, asszisztens vagy akár munkatárs, mint inkább ivó. Ahogy John Piper gyakran mondja, Isten akkor dicsőül meg benned a legjobban, amikor te a leginkább megelégedett vagy ő benne. Úgy tűnik, hogy a régi idők nagy prédikátora, Norman Graf, nagyon mélyen megértette ezt a helyettesítést. Odáig ment, hogy azt mondta, őt lecserélte Krisztus. Természetesen a Galata 2:20 nem a személyiségünk panteista összeolvadására utal. De nagyon is valóságos kijelentés, hogy te már nem élsz, hanem Krisztus él benned. Isten akarat ereje által működsz. Többé már nem beszélek az engedelmesség vagy az engedetlenség kifejezéseivel, ha tudom, hogy ki vagyok, mondta Graf. Ha ez az élet abban áll, hogy Isten bennem van, akkor ez azt mondja nekem, hogy bennem az Isten munkálkodik, hogy az ő jóságos tetszése szerint akarjak és cselekedjek bármit is. Ez egy nagyszerű élet. Semmit sem csinálok, ha csak nem akarom, akkor viszont megteszem. Nagyon jó móka. Ötödik rész, megszakítás nélküli egyesülés. Keresztényként már átkeltél a Jordán folyón, ami elválasztja a pusztaságot az ígéret földjétől. Ahogy Krisztus megkeresztelkedett abban a folyóban, úgy merültél bele te is az ő halálába. Magad mögött hagytad a száraz helyeket, most már állandó lakhelyed van a lenyűgözöttségnek ezen az új földjén. Jézus Krisztus a tejjel és mézzel folyó föld. Mert tekintettel arra a tényre, hogy mi vagyunk azok, akik az ő halálának hasonlatosságában végleg egyesültünk vele, bizonyára azok is leszünk ennek logikus következményeként, a feltámadásának hasonlatosságában is véglegesen egyesültünk vele. Róma 6.5. Most már részesülsz Jézusnak az atyával való kapcsolatában, mind a mélységében, mind az állandóságában. Ez olyan kiváltság, amely végtelenül nagy ahhoz, hogy felfogható legyen. Örök dicsőségben vagy, nincsenek gyorsulási sebességhatárok, nincsenek útakadályok, semmi sem tart vissza téged, semmi sem áll az utadba. Mert a halála által, amelyel meghalt, egyszer mindenkorra véget vetett a bűnvel való kapcsolatának, és az életével, amelyet most él, töretlen kapcsolatban él Istennel. Róma 6.10. Észrevesztik, hogy a régi identitásunkat vele együtt keresztre feszítették. Ebből az következik, hogy az a jármű, amely a bűnt befogadta bennünk, leselejtőződött és teljesen használhatatlanná vált. A bűnnek való rabszolgaságunk véget ért. Ha semmi más nem akadályoz meg abban, hogy valami rosszat tegyünk, a halál biztosan megállít. A hit látja, hogy az ő halálával egyesültünk, és az ő feltámadásában élünk vele együtt. Mindenki számára világos, hogy a halál az ő feltámadásával elvesztette uralmát Krisztus felett, neki soha többé nem kell meghalnia, hogy még valami további dolgot bebizonyítson. A halállal való találkozása egyszeri alkalom volt, ami a bűnt illeti ő halott. Ez a végső bizonyság annak a ténye, hogy a bűn hatalma az ember felett megsemmisült. Most már az életének teljessége átadatott az Istennek. Élete az Isten életével való megszakítás nélküli egyesülésről uralkodik. Róma 6.6.10. Egy újfajta proféta. A pusztában élő proféták kora lejárt, Mózes meghalt, a törvénybe teljesedett. Az Úr most olyan emberekből álló társaságot bocsát ki, akik az ígéret földje szemszögéből profétálnak. Nem csak felpumpálják az embereket egy messzibe tekintő beszéddel, a majdani áttörésekről, jövőbeli megújulásokról, vagy az eljövendő dolgok árnyékáról. Az eljövendő dolgok már itt vannak Krisztusban, és rajtunk keresztül nyilvánulnak meg. Az új szövetségi proféta elsősorban a már megvalósult áttörésre mutat vissza. Felébreszti az embereket annak valóságára, amit Krisztus a kereszten teljes mértékben megvalósított. Az embereknek semmi más nem hiányzik, csak annak felismerése, amit már birtokolnak. Jézus szavainak elvégeztetett, spanyol mi fordítása gyönyörű. Todo se ha cumplido szó szerint azt jelenti, hogy minden befejeződött. Minden. A profétai mozgalom, amely az elmúlt néhány évtizedben növekedett, még mindig rendkívül fiatal. Már mindig is voltak profétai áramlatok az egyházban, ezek nagyon széttartó vonalvezetéssel rendelkeznek. A jelenlegi mozgalom sem különbözik ettől, ahelyett, hogy egy világos szukcepciós vonalból származna, inkább egyfajta popjelenségként indult az egyházban. Mint sok korábbi ébredés esetében, az emberek csak úgy belebotlottak abba a valóságba, hogy Isten még mindig beszél. Az izgalmú sokakra átragad, de teológiailag megalapozottságuk nem volt. Példák nélkül, amelyekből tanulhattak volna, ez az új profitai mozgalom azt feltételezte, hogy Isten még mindig ugyanúgy beszél, mint a múltban. Az ő szövetségben látott példákon keresztül. Többnyire ez egy, Isten ezt fogja tenni, és Isten azt fogja tenni típusú jövendőlésbe fordult. És mivel az egyház nagy részének hiányzik az alapvető kinyilatkoztatása arról, ami elvégeztetett, ezek az amatőr proféták nem vették észre, hogy az egész Ószövetség Krisztusban beteljesedett. Sok proféta félresiklott, és arra kérte Isten, hogy újra valósítsa meg azt, amit már beteljesített. Természetesen Isten még mindig beszél, de nem tudjuk értelmezni őt a kereszt befejezett művének jó, pár jelentsége nélkül. Így aztán ma sokan az Ószövetség profétai paradigmáiból merítenek. Azt hiszik, hogy az élvonalban vannak, mert profétálnak, de valójában gyakran 2000 év késésben vannak. Jövőbeli finomságokról mesélnek anélkül, hogy felismernék, hogy azok az ajándékcsomagok már megérkeztek. Te vagy a jövő. ha a profétasággal foglalkozol, kihívást intéznek hozzád azzal, hogy egy évig csak pár leveleit olvasod, és meglátod, mennyire megváltozik a szemléleted. A mi napunk az a nap, amiben a régi idők profétái vágyakoztak belelátni, hogy milyen lehetne az, amikor egy nép akadálytalan egyesülésben él Istennel. Az ószövetségi proféta rámutat a nép bűneire. Az új szövetségi proféta a Jézustól adatott megigazultságra mutat rá benned. Az ószövetségi proféta a Sínai hegyről beszél. Az új szövetségi proféta a Sion hegyéről beszél. Az ószövetségi proféta azt mondja, hogy eljön a remény. Az új szövetségi proféta azt mondja nekem, hogy a reményed eljött. Azt mondják, hogy a pénzügyi áttörés úton van, mi azt mondjuk, hogy már itt van. Ők azt mondják, hogy az ő szárnyai alatt van a gyógyulás. Mi azt mondjuk, hogy azok a szárnyak földet értek. Ők megújulást kérnek. Mi a megújulás vagyunk. Nyitott mennyországot kérne. Mi azt már bensőkben hordozzuk. Végtelen dicsőség. Arra bátorítanálak téged, hogy kerüld el azokat a prófétákat, akik folyamatosan a jövőben bekövetkező áttörésekről beszélnek, különösen azokat, akik az elérésükhöz szükséges lépésekről beszélnek neked. Az evangélium frekvenciális íze mindig inspirál, és átjár téged azzal az örömteli valósággal, hogy Krisztus mindent beteljesített. Soha nem szab határokat, korlátozásokat, vagy feltételeket az Istennel való kapcsolatodna a teljesítmény alapján. Az elvégeztetett azt jelenti, hogy elvégeztetett. Ez pedig azoknak fog megnyilvánulni, akik hisznek benne. Olyan emberek vagyunk, akik megérkeztek a céljukhoz. Még a menny sem egy jövőben bekövetkező dolog. Nem akkor lépsz be a mennybe, amikor meghalsz. A mennybe 2000 évvel ezelőtt léptél be, amikor ő meghalt. Ne úgy tekintsd a mennyet, mint egy helyet, hova egyszerűen elmész, hanem mint egy olyan légkört, amely már körbevesz. Hasonlóképpen, ha valaha is kaptál olyan proféciát, hogy Isten megkívánja a sivatagokat, száraz időszakokat és a nehéz megtöretéseket, hogy közelebb vigyenek téged a velő való egyesüléshez, akkor szeretnélek megszabadítani téged ettől a nem profétai proféciától. Jézus érted ment a pusztába. Téged nem ködnek jó és rossz időszakok. Az időszakok rabsága megtölt. Most már egy örökké való kegyelmi évben élsz. Ha nehéz időket vársz, akkor a negatív hit megadja neked ezeket a várakozásokat. A régi időkben az embereket megbilincselték az időszakok hullámvölgyei, épp úgy, mint a törvény teljesítésének hullámvölgyei is megbilincselték őket. Iszakál fiainak ismerniük kellett az Úr időszakait és korszakait, mert az emberek a levita rend alatt álltak. Az időszakok a törvény teljesítésük alapján ingadoztak. A zsidókhoz írt levél írója azt mondja nekünk, hogy új rend jött el. Most a Melchizedek rendjében vagyunk, ami nem a törvény előírásán, hanem a feltámadott életet örökkévaló erején alapul. Milyen jelentőséggel bír ez számodra? Most nem kell többé az időszakra vonatkozó proféciák miatt idegeskedned. A proféták nagyon-nagyon népszerűek. Azt mondják, 2014 jó év lesz, de 2015 rossz év lesz. Szeretnek megbabonázni, és fontosnak tűni azzal, hogy valamilyen időszakra vonatkozó eseményeket jósolnak. Rendben van, ha azt mondják, hogy Isten ezt, hogy azt fogja tenni. De nem a kozmikus véletlen szelei fújnak körülötted, valakinek az éves profétai jelentése alapján. Számodra már nincs száraz időszak. Minden egyes évet az Úr kegyelme évének nevezhet. Erre lettél rendelve. Arra kaptál elhívást, hogy az öröm örökké tartó, időn és téren kívül időszakát hirdest, olyan örömöt és jólétet, amely nem a körülményeken alapul. Lehet, hogy a világ a pokol felé rohan, de a te sorsod nem az. 10000 esetnek elmerelte, de ez nem lesz hatással rád. Te egy jó hír titkos ügynöke vagy. Soha ne hagyd, hogy valaki meggyőzzön arról, hogy Isten az egyik nap vidáman bánik fele, hogy aztán egy másik napon elfenekeljen. Ő mindig az ő fiát látja benned, és az ő fia viselte a te büntetésedet. Akárcsak az élet fája a mennyben, amely gyümölcsöt terem a szezonban és szezonon kívül, Krisztus megtörte érted az idő rabságát. Mi a helyzet a sötét éjszakákkal és a sivatagokkal? A misztikusok olvasásákkal gyakran azt tanítják nekünk, hogy a lélek sötét éjszakái, vagy a sivatagos időszakok általi tisztuláson kell keresztül mennünk ahhoz, hogy a lelkünk elérje a misztikus egyesülést. Istennek nem érdekel, hogy sivatagot adjon neked. amikor azt imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod, amint a mennyben, úgy a földön is, akkor nem egy nagy kínzó kamrát kérünk, hogy jöjjön már el végre közénk. Nincsen egy hatalmas száraz szahara az égben. Igen, az élethivatásodnak lehet, hogy lesznek hétköznapi nehézségei. Nem azért vagyok itt, hogy azt mondjam, az élet mindig tökéletesen könnyű, de nem fokozatosan tisztulsz meg a bűnöktől. Még ha nehéz időszakot élsz is át, annak kellős közepén a tiéd Isten természet feletti öröme és békessége. Ő arra használja fel a nehéz időket, hogy még jobban megáldjon téged. Az egyházban van egy ilyen szenvedésközpontú szemlélet, de az evangélium vonzereje a megpróbáltatások közepette is mindig a kimondhatatlan öröm és tömördicsőség felé irányul, nem pedig magunknak a megpróbáltatásoknak a felértékelésére. Lehetnek sötét éjszakáid, ha akarod, de szükségtelne. Ezt egy kicsit meg akarom magyarázni, mert gyakran megkapjuk ezt a kérdést. A hagyományos egyházi misztikusok valóban helyeztek egy kis hangsúlyt a megtisztulásra, a száraz időszakokra, stb., mint az egyesülésbe való belépés eszközeire. Bár szeretem, hogy a misztikusok Isten szeretetére és az extatikus élményekre összpontosítana, egy nagyon fontos szívővel is rendelkezem, amikor az írásaikat olvasom. Soha nem harapok rá a formuláikra, a depresszióira, a hamis alázatra vagy a rossz teológiára. Soha nem harapok rá senkinek a felemelkedési rendszerére. Gyakran használjuk az új misztikusok kifejezést a misztikus kereszténység jelenlegi újjáéledésére. Ennek az az oka, hogy most már 500 év kegyelem teológia van mögöttünk. Nem az előfeszítéseinkre vagy tapasztalatainkra hivatkozunk, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, ahogyan a sok régi misztikus tette. Hadd mondjak egy példát arra, hogyan használhatja Isten a sivatagot. Salamon énekének első fejezetében látjuk a menyasszony, amint anyja fiának szőlőjében dolgozik. És azok a fiak haragudtak őre. Eközben a saját szőlőstrákjét, az Úrral való bensőséges kapcsolatot elhanyagolta. Anyám fiai megharagudtak rám, és a szőlőstrátek gondozására kényszerítettek, a saját szőlőmet elhanyagoltam. Énekek éneke 1-6b. Úgy hiszem, ez az anya szentékház fiait jelképezi, akik közt belerángatják a saját ügyeikbe. Másfél fiak elképzeléseiért dolgozott és gülcölt, másfél fiak céljaiért és programjaiért küzdött, fáradozott és kimerült a nap forrósága miatt. De a saját titkos helyére az Úrral, a saját gyümölcsöző kártya felügyelet nélkül maradt. Érezted már valaha így magad? Mint ha a munkával és a vallással lettél volna elfoglalva, de elhanyagoltad az első szeretet helyét? Ez az érzés sokaknak gyakori, akik elhanyagolták a szőlőskertjüket. Néha szükségünk van egy szőlőskert helyreállítási programra, hogy visszatérjünk arra a helyre, ahol élvezhetjük a személyes bensőségességet az Úr jelenlétében. Ha úgy döntünk, hogy a valláshoz kapcsolódunk a dolgoz és fáradoz jellegű mentalitással, és közben elhanyagoljuk a titkos hely boldogságát, akkor az Úr szívesen engedi meg nekünk a sivatag átélését, hogy így segítsen rajtunk. Ezért most elcsábítom őt, a sivatagba vezettem, és gyengéden beszélek hozzá. Ott visszaadom neki szőlőskertjeit, és az áhor völgyét szó szerint baj, a reménység kapujává teszem. A sivatagok arra használhatók, hogy visszavezessenek bennünket a bensőségességhez, de nem maga a sivatag a cél. Bárhol, ahol Isten élvezetén kívül vagyunk, csak szárazságról lehetünk. Az, hogy van-e a sivatagod vagy nincs, Isten számára lényegtelen. Sivatag vagy nem sivatag, nem ez a kérdés. Ő meghittséget és bizalmat akar. Itt van pontosan az, amit ő keres. Ki az, aki a sivatagból jön fel a szerelmesére támaszkodva? Ének 8-5. Azt akarja látni, hogy teljesen rátámaszkodsz, teljesen megnyugodva az ő befejezett munkáján. Többé már nem törekszel, sőt nem is a saját erődből állsz meg a lábadon. A sivatagból csak ezen módon lehet kijutni. Nekem már nincs sivatagi teológiám, csak a kijutás teológiát élvezem. A csináld magad mentalitás egyenlő a sivataggal. Te, aki a kegyelemmel házasodtál össze, miért parásználkodnál a törvénnyel? Addig engedi, hogy kipróbáld, amíg csak fel nem adod a büszkeségedet, és a könnyebb utat nem választod. A kereszténység tökéletesen könnyű, vagy tökéletesen lehetetlen. Attól függ, ki ül a kormánynál. Izaiás 35. fejezete ennek a mostani új szövetségi népe az eljövendő napjairól beszél. Azt mondja, hogy még a sivatag égő homozés át fog változni Pezsgő medencéké. Ha most éppen a sivatagban vagy, csak fele feljár. Tekints ezt egy csodálatos lehetőségnek arra, hogy öntöző rendszeré válj. Kertet varázsolhat a helyből. A Jordán folyónak ezen az oldalán nincsenek sivatagok, te egy oázis vagy. Érővíz folyai ömlenek legbensőbb lényedből. Egyszerűen nem hiszek többé a sivatagokban. Azoknak valók, akik nem hajlandók bízni. Még a misztikusok is a hit éjszakájának nevezték a sötét éjszakát. A hit igazságról alkotott korlátozott felfogásukban még mindig tudták, hogy a száraz idők olyan helye, ahol abba kell hagyni a törekvést és el kell kezdeni bízni. A sivatagok nagyszerű helyek arra, hogy nem bízzunk többé az érzelmeinkben, mint a kapcsolat barométerében. Más szóval ne szállj fel az érzések hullámvasútjára annak eldöntésében, hogy vajon Isten elégedette veled vagy sem. Csak engedd el és bízd. Akár érzed, akár nem, el kell lazulnod, és tudnod kell, hogy ő ott van, és ő jó hangulatban van. Az ő szövetségben az emberek soha nem léptek be az ígéret földjének javaiba. Azzal, hogy folyamatosan a saját félelmeikre támaszkodtak, csak tovább növelték a bizalom hiányát. Ez a hitetlenség engedetlenségnek számított. Folyamatosan körbe-körbe mászkáltak a sivatagban, amíg ez az egész hitetlen nemzedék el nem pusztult, testük ezt szétszórva a pusztában. Nem tudtuk bízni abban, hogy Istennek valóban van valami az ő számukra, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. A neves 17. századi teológus Jeremy Taylor egyszerűen így viccelődött. Isten szörnyű dolgokkal fenyeget meg minket, ha nem vagyunk hajlandóak boldogok lenni. Ha nem akarunk válaszolni a csókra, akkor majd a fenekelésre kell válaszolnunk. Tudtad, hogy Isten soha nem akar szigorú lenni az izraelitákkal? Isten azt akarta, hogy boldoguljanak, de az izraeliták nem tudták elhinni a jóságát. Bármennyi csodát tett is, még mindig azt hitték, hogy csak azért hozta őket ki Egyiptomból, hogy megölje őket a sivatagban. Azt hitték, hogy Isten egy kemény munkafelügyelő. Végül lényegében azt mondta neki, jól van, akkor olyan leszek veletek szemben, amit hisztek rólam. Szó szerint azt mondta, azt teszem veletek, amit hallottam, hogy mondtatok rólam. 4 Mózes 14.28 És ha így hagyta őket meghalni, ahogyan azt az Istennel kapcsolatos negatív várakozásai diktálták. Azt fogod kapni Istentől, amit hiszel ő róla. Hidd, hogy ő kemény, és ez fog megnyilvánulni az életedben. Hidd, hogy ő jó, és meg fogod tapasztalni a jóságát. Legyen neked a te hited szerint. Próbáld meg a lehető legjobban eltúlozni Isten jóságát. Ő mindig jobb, mint a legvadabb képzelted. Később az izraeliták következő nemzedéke valóban bevonult a földre. Az Úr misztikus módon ketté választotta számukra a Jordán, mint hogy Illés misztikus módon ketté választotta Elizeus számára. Krisztus halála, amelyet a Jordánban való ővele együttes megkeresztelkedése szimbolizál, természetfeletti módon utat nyitott neked a sírbirodalmán keresztül. Megnyitotta számodra a hozzáférés Isten teljességéhez. Egy megszakítás nélküli nyitott mennyet zúdított rád. Izaiás 35 úgy folytatja, hogy ez a virágzó pusztaság virágba borul, és egy országút lesz ott, a Szentség országútja. Ez a te új több milliós sávos autópályád a menny és a föld között. Nem csak egy kis repedés az égen. Jézus a nyitott mennynek egy olyan nagy országútját kövezte ki neked, ami miatt soha többé nem lesz egy száraz napot se. Ismerd fel, hogy a menny légköre folyamatosan átjár téged. Naponta részed van abban, hogy megrészegülj a szeretettől, a gyönyöröknek ebben a kertjében. Hit és szeretet. Eddig elsősorban arra összpontosítottunk, hogy az egyesülésünket a hit által lássuk. Vagyis Krisztus beteljesített művében bízva érzékeljük ezt az egyesülést. Most azonban rátérünk ennek az egyenletnek a legfontosabb kritikus elemére, ez a szeretet egyesülése. A szeretet nem igazán tanít, sokkal inkább megragad. Ahogyan a hitet Isten igényének hallása által kapjuk, úgy a szeretet is különlegesen elkezd lángolni a szívünkben, amikor megkapjuk a kegyelemnek ez az extravagáns üzenetét. Strasbourgon írja, a szeretetnek van a leghatékonyabb ereje az egyesülés megvalósításában és fenntartásában, de soha nem mutatja meg erejét olyan jól, mint amikor azt látjuk, hogy a teremtőt egységbe hozza a teremtménnyel, az isteni szövetségbe az emberivel. Ezt tehát az egyesülés tavaszának kell tekinteni. Krisztus Jézus az Úr szeretete, amely karjaiba öleli a választottak egész családját. Látunk el, hogy Krisztus maga az unió misztika Isten és ember között. a Szent Szellem pedig az egyesülés csókja Krisztus és a mennyasszonya között. Egy pillanatra két különböző lencsén keresztül vizsgáljuk meg a misztikus egyesülést. Az egyik a hit egyesülése. Kávin János, Luther Márton és a reformátorok példázzák legjobban ezt a szemlélete. Ebből a nézőpontból a keresztműve általi megigazolásunk az, ami teljesen összeköt minket Istennel. A megreformált elme számára a megváltás és az egyesülés lényegében ugyanaz. Ez helyes. Másrészt az egyház misztikusai hajlamosak az egyesülést Isten megtapasztalható szeretetének fogalmában elgondolni. Claude Voxi Bernard, a Villai Teréz és az egyház más misztikusai a szeretet nyelvét használják. Írásaikban hivatkoznak Salamon énekére. Sokat beszélnek Isten jelenlétének gyakorlásáról, és a szemlélődést tekintik a legfőbb célnak. Az övék kevésbé teológiai paradigma, mint inkább szerelmének. Ez is helyes. A hit és a szeretet elvei különböző okokból megfosztották a reformátorokat és a misztikusokat az évszázadok során két külön táborra. De ennek nem kellene így lennie. A hit és a szeretet együttműködik. Elválaszthatatlanok egymástól. Ha Bernárdnak az Istennel vagy Krisztussal való egyesülésről alkotott elképzelése a szeretet körülforog, akkor Calvinné minden bizonnyal a hit körülforog. Éger Denise Tamburello az Egyesülés Krisztussal című könyvében, ahol feltárgy és összehasonlítja a reformátorokat és a misztikusokat ebben a témában. Természetesen a hit és a szeretet egyaránt lényeges elem a reformátorok és a misztikusok életében. Ez nem szigorú kategorizálás. De látunk el, hogy a hit és a megtapasztalható szeretet egyaránt alapvető elemei az egyesülésünknek. Meg vagyunk mentve a hit és a szeretet által? Igen. Az embernek hinnie kell a szívében. A hitet nem úgy határozzuk meg, mint Krisztus művének puszta kognitív vagy mentális elfogadását. Ez nem az üdvösség alapelveihez való intellektuális ragaszkodás. Nem ismeret által üdvözlősz. Az gnoszticizmus lenne. A hit soha nem válik el a szívtől. A hitbizalom. Ha még nem fogalmaztam volna meg elég egyszerűen, engedd meg, hogy definiáljam a hitet. A hitbizalom. Isten ajándékba adja ezt a képességet, hogy bízzunk benne. És a szeretet is ajándék. Nem az a képességet számít, hogy a szeszélyes emberi érzelmeidre tudod-e őt szeretni. Az ő saját végtelen szeretete az, ami megmentett téged. A szeretet legjobb definíciója a fánfüggő Jézus. Egyetlen reformátor sem tud az értelmén keresztül felkapaszkodni a mennybe. Egyetlen misztikus sem tud felkapaszkodni a mennybe, a legmagasztosabb transzcendens élményeink keresztül, a menny leszáll, és mi hiszünk az ő szeretetében. Mi láttuk és hittük abban a szeretetben, amelyel Isten szeret bennünket. Isten a szeretet, és mindenki, akiben van szeretet, az Istenben van, és Isten ő benne van. 1 János 4.16. Hiszünk a szeretetben, más szóval bíznom kell Isten irántam való szeretetében. Jézus nem csak a bűnnel szembeni igazságosság jogi következményeiért halt meg. Kimerítetetten szeretetét kellett kifejeznie a kereszten. Sebezhetővé tette magát felünk szemben, teljesen kiadta önmagát, hogy mi megbízhassunk ő benne. Hogy ne bízhatnál meg valakiben, aki ilyen véletlenül szeret téged? Hiszem, hogy a hit és a szeretet egymástól elválaszthatatlan erények. A hit nem csak egy láthatatlan erő, amely megáldja a pénzügyeidet, vagy meggyógyítja a testedet. Ha tudni akarod, hogy leginkább milyen a hit, akkor nézd meg a szeretetet. És a szeretet mindig bízi. Forduljunk ismét Spurgeonhoz, aki azt mondja. A hit az a kegyelem, amely érzékeli ezt az egyesülést, és maga is abból fakad, mint egy első gyümölcsökén. Ez, hogy a kantikumok metaforiáját használjam, a nyak, amely az egyház testét a dicsőséges fejhez kapcsolja, itt tehát egy élő, érzékelhető és gyönyörködtető egyesülés jön létre, amely a szeretet, a bizalom, az együttérzés, a megelégedés és az öröm patakjait ontja magából, amelyből a mennyasszony és a vőlegény egyaránt szeretnek inni. Hit által iszol az ő szeretetéből, mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélésnek, sem a körülmetéletlenségnek nincs értéke. Egyedül a hit számít, amely a szeretet által fejeződik ki, Galata 5-6. Az igazi hit mindig a szeretet által jut kifejezésre. A te hitet szeretetet szül. Arra készített, hogy jobban szeress Istent és az embereket? Ha nem, akkor talán túl keményen próbáltál hívőnek lenni. Pál azt mondta, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy lássátok valódi a hitetek. Vizsgáljátok meg magatokat. Bizonyára tudjátok, hogy Jézus Krisztus közöttetek van, ha nem, akkor elbuktatok a valódi hit próbáján. 2 Korintus 13.5. Ellenőrizd a szeretet szintedet. Ellenőrizd az öröm szintedet. Nézd meg, hogy hívő vagy-e. Emlékezz rá, hogy a hit íze nem a viszálykodás, hanem a nyugalom. Talán csak meg kellene pihenned, bíznod ő benne, és hagynod, hogy elálaszol a saját szeretetével. Így áll az ő irántad érzett végtelen elfogadásából. Saját magadtól lehetetlen előállítanod a szeretetet. Csak akkor állat szabadon, ha könnyedén napozol az ő irántad érzett elfogadásában. Azért szeretnünk, mert ő szeretett minket először. 1 János 4.19. Szeretnél növekedni a szeretetre való képességedben? A szeretet csak egyetlen forrásból származhat. Nem tudod kitermelni magadból. Hagyd, hogy ő minden nap folyamatosan szeressen téged, mivel az ő szeretete áramlik felé, ezért aztán kiárad rajtad keresztül. Soha ne érezd magad bűntudatban, amikor egyszerűen csak engeded, hogy az Atya elhalmozzon téged az ő édességével. Ez nem csak választható lehetőség, hanem nagyon is szükséges. Ez nem egy szezonális frissítő ital, hogy jobb evangélista vagy bölcsödei dolgozó legyél. Az ivás egy éles stílus.